Na kérem szépen, mesterséges intelligenciáról fogunk megint csak beszélgetni, mert kicsit az az érzésünk, hogy volt egy nagy hype, és most kezdünk el gondolkodni ezzel kapcsolatban, hogy nem is biztos, hogy akkora dobás ez, mint aminek elsőre tűnt, és nem is biztos, hogy mindenható ez a mesterséges intelligencia, mert hogy néha hülyül szegény, mert nem viccelődik, hanem effektíve, mint a kevesebbet tudna, mint néhány hónappal előtte. Kis Gergely, az Attractor ZRT alapítója majd beszél ezeknek a kockázatairól. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát lehet, hogy nem hülyül, de hogy halucinálni szokott, azt már én is tapasztaltam.
Igen, igen. Azért halucinálom, szerintem egy kicsit lehet hasonlítani ahhoz, mint amikor egy ember nem jó választod egy kérdésre. Mondjuk Laposföld például, az egy elég erős halucináció, egy csomóan vannak, akik ezt így komolyan gondolják. Időnként az ilyen nagy nyelvi modellek is belefutnak abba, hogy kontextus hiányában, a megfelelő kontextus hiányában esetleg rossz információt adnak, rossz választ adnak egy kérdésre.
De okay. Ez miért nem lehet? Ez hogy lehet? Hát nyilván úgy, hogy rosszat programoztak beléjük, de ez hogy kerülnek bele? Tehát ezt nem értem.
Hát amikor, mondom, én hasonlítom ahhoz esetleg, amikor nekem felteszem mondjuk 10 napon keresztül minden nap egy kérdést valamikor, a napon belül biztos, hogy 10 különböző választ fogok adni, nem 10-szer ugyanazt adom, és akkor mondhatod azt, hogy bizonyos alkalom akkor máshogy válaszoltam, mint máskor, meg más volt akkor az igazságom. Szerintem annyira egy ilyen nyelvi modellnek is az van, hogy felteszed a kérdéseidet, időnként így válaszol, időnként úgy, időnként jó találatot ad, ugye ezek mégiscsak azért ilyen keresés, vagy ilyen információ kereső rendszerek, időnként jót ad, időnként meg nem. Ritkán egyébként a hallucinációt egész okosan kezdik felszámolni, egyre kevesebb van, de maga a technológia az úgy működik, hogy alapvetően van benne egy ilyen hallucinációs készség mondjuk, ami 100%-ban sosem lesz kiírtható.
Igen, de akkor hogy lehet ezt kiszúrni, hogyha hallucinál? Mert hogyha meg nagyon kényelmesek vagyunk, és hát lásd például a navigáció, mert hogy annyira navigáció barátok vagyunk, hogy már az ember nem is fejből vezet, hanem automatikusan nyomja be a navigációt, és az is tud nagyon furcsa dolgokat produkálni. És akkor az ember elkezd gyanakodni, és akkor beüti a térképen, hogy miért akar ez erre hozni, de hogy megyek én arra, és felülbírálom a technológiát. Itt is szükség lesz erre, mert akkor meg mi értelme a mesterséges intelligenciának?
A remek analógia, ez egy szuper jó analógia, mert ugyanarról van szó, hogy ha te tisztában vagy azzal, hogy a navigáció valami egészen hülye javaslatot tesz, és naponta egyébként elmész azon a helyen évek óta, akkor tudni fogod, meg lesz az a megfelelő kritikai érzéked, ugye ez a kulcs szó ebben, hogy nem azt csinálod, amit a gép mond, mert ő most ott hibázott, 100-ból egyszer hibázik, de azt kiszúrtad azt az egyet. És amikor mondjuk egy ChatGPT-t vagy Bardot, vagy valami ilyesmit használsz, akkor ugyanez a fajta kritikai érzék az, amire szükséged van ahhoz, hogy amikor kiad neked egy outputot, vagy válaszol egy kérdésedre, akkor meg tud ítélni, hogy az vajon oké, vagy nem oké. Sajnos ritkán van az, amikor nem oké, tehát viszonylag ritkán fordul elő, hogy ilyen orbitális hülyeségeket mond a rendszer, néha előfordul, de nem túl gyakori. És a másik, ami kicsit sajnos, hogy nagyon meggyőzően fogalmaz, ugye az a dolga, hiszen ez egy nyelvi modell, valójában ez a dolga neki, hogy meggyőző legyen, és akkor ugye egy humánként valahogy így a szép, meg meggyőző megfogalmazás miatt a hülyeséget is, ha nincs meg a megfelelő kritikai érzéked, akkor elfogadod.
Igen, apropó hülyeség, honnan tudjuk, hogy nem hülyeségekkel tömték a mesterséges intelligenciát, maradva a te analógiádnál a Laposföldről, hogyha én azt tanítom a mesterséges intelligenciának, hogy már pedig a Föld lapos, akkor ő azt fogja vissza, azt az ismeretanyagot visszaküldeni. Bárki gondolkodik, vagy figyel erre az adathigiéniára?
Nagyon-nagyon nehéz és mély terület, ugye, hogy hogyan biztosítod azt, hogy több terabájtnyi adatod az higiénikus legyen, tehát hogy valóban lehetőleg elfogulatlan, lehetőleg teljes körű adatszetted legyen. Foglalkoznak ezzel persze nagyon sokan ezeknél a nagy cégeknél, hogy adattisztítást végeznek, de szerintem, mivel hatalmas mennyiségű információról van szó, itt sem lehet 100%-ban kizárni, hogy ne kerüljön bele valami hülyeség. Vannak kifejezetten támadó technikák arra vonatkozóan, hogy azt meg úgy hívják, hogy adatmérgezés, amikor egy ilyen tanító modellt mondjuk megmérgezel, vagy megfertőzöl, vagy tehát olyan adatokat hamisítasz meg benne, vagy adsz hozzá olyan új adatokat, amit te akkor szeretnéd, hogy a modell azt a hamis félrevezető információt közvetítse, szóval erre nagyon kell vigyázni, illetve még egy ilyen fontos aspektus ezzel kapcsolatban, hogy ugye amikor a ChatGPT elindult, akkor először ez a 3.5-ös modell, GPT modell, a free verzióban most is az van egyébként mögötte, azt használták, és ennek a nyers változata, amikor csak a nyers tanítási adatokból lehetett kérdezni, az egy nagyon ilyen fejszével faragott modell volt még. Nem volt kedves, nem volt tisztelettudó se, rasszista is volt egy csomó tekintetben, meg mindenféle ilyen dolgai voltak, mert a nagy nyers adatbázisból ő azt akkor ezt tudta feltanítani, vagy feltanulni. És akkor elkezdtek végezni egy olyan műveletet, de ez megint óriási ajtókat nyit meg, amit úgy hívnak, hogy RLHF, ez az a rövidítés, hogy Reinforcement Learning Based on Human Feedback, tehát az a lényeg, hogy 10 000 emberek szana szét a bolygón, reggel 8-tól délután 5-ig azt csinálták, hogy a ChatGPT-nek a kérdéseire, illetve beszélgettek vele, és értékelték a válaszát a ChatGPT-nek különböző szempontok szerint, és ez a hatalmas mennyiségű ilyen emberi munka, ami belement a modellbe, ez is ugye tanítja őt. Tehát, hogy a modell egyre inkább megtanult ilyen emberszerűvé válni, meg egyre alakult ahhoz, hogy valójában az emberek mit is akarnak tőle, meg hogyan akarnak hallani, mert nagyon-nagyon sok ezer ember szerte a világon azzal foglalkozott sok időn keresztül, hogy ezt a típusú tudást ezt beadja neki, és ennek következtében ma már sokkal mondjuk ilyen társadalmilag elfogadóbb, meg hát érik is olyan kritikák, hogy ilyen woke lett a GPT, mert mindenkinek egyszerre meg akar felelni.
Igen, na, ezek még ilyen véletlenek, gyermekbetegségek, de azért lehet hallani, hogy már rossz indulatú, és te is mondtad egy félmondatba, hogy rossz indulatú célokra is használják a mesterséges intelligenciát. Ezzel ennek a megelőzésére, kezelésére van már valami? Például, hogy ne az én adataim felhasználásával királykodjanak valaki, vagy ne adj Isten, eszembe jutott az is, hogy mondjuk én a cégnél dolgozom, valamirehez van segítségem, és egyszer csak bekérdez valamit a mesterséges intelligencia, amit én gyanútlanul megadok neki, hiszen segíti a munkámat, és közben kiderül, hogy nem is ő volt erre igazából kíváncsi, hanem más valaki akar abból valami csúnya dolgot csinálni.
Igen, ez ketté választanám ezt a kérdést, mert az, amit utóbb említettél, azt lehet úgy értelmezni, hogy amikor beküldesz egy adatot egy ilyen rendszernek, tehát nem tudom, megkérdezi tőled, hogy mikor születtél, mert a horoszkópodra vagy kíváncsi, megkérdezed, milyen egyben születtem, és ő meg visszakérdez, hogy hát add meg a születési dátumodat, akkor megadod, akkor ugye ez az adat, ez elmegy valami szerverre valahova. És ilyen módon már a személyes adatod ugye ki is került, ezért Európában mondjuk fontos, hogy ezek a szerverek ezek Európában fussanak, ugye a GDPR miatt, hogy a személyes adataid nem menjenek messzebb. És ennek az alkérdése pedig az, hogy vajon ezzel az információval, amit te megadsz a rendszernek, tanítják-e tovább a modellt. Tehát, hogyha a csomó szoftvercég volt, aki amikor friss volt a GPT, ugye rámentek a fejlesztők, és akkor kódot irattak vele, mert tök jól tud, és akkor a pár szoftvercég meg azonnal ébredt így heteken belül, és betiltották a ChatGPT-t, mert nem akarták, hogy a vállalatnak a szellemi tulajdona, a kódbázis, az bemenjen a GPT-be, mert akkor az tovább tanítja a rendszert, és lehet, hogy a konkurencia mondjuk a legközelebb azt kapja válasznak. Tehát van egy ilyen típusú oldala, ami nem rossz indulat, de azért komoly veszély, hogy esetleg a rendszer tanítják ezzel. Itt különböző válaszok vannak egyébként, hogy a ChatGPT, a GPT-4, meg az a többi modell, azok milyen választ adnak arra, hogy tanítja az adattal a rendszert, vagy nem. A másik, amit rákérdeztél, a rossz indulatú felhasználás, az meg nem, szerintem nem más különösebben annál, mint amikor mondjuk az internetnek a hőskorában, meg a kriptónak a hőskorában mindenféle ilyen szerencselovagok megpróbálták a technológiát használni, nem tudom én, a nigériai levelek, meg ilyesmi dolgok, hogy akkor a nigériai herceg felesége vagyok, és küldök neked azonnal sok pénzt. Ezt most annyival vagyunk előbbre az ő szempontjukból, az ilyen támadók szempontjából, hogy rendkívül jó minőségű, egyedi tartalmat tudnak generálni pillanatok alatt az ilyen rendszerekkel. És itt az a komoly veszély, és itt ismét a kritikai érzék, hogy mondjuk ha van egy olyan szenárió, hogy konkrétan téged akarnak, Mihálovics gazdát akarják átverni, vagy van egy új kombájn, és ezt most fél áron meg lehet vásárolni, akkor meg tudják azt tenni, hogy leveszik a Facebookodat, megnézik a Facebookodat, megnézik a LinkedIn-edet, meg mindenféle információt, ami rendelkezésre áll rólad online, és akkor azt megmondják, beadják a nyelvi modellnek, hogy na figyelj, ennek a csávónak kell a kombájn ajánlatot kiállítani, és pont testre szabottan a te élethelyzetedre, a te adataiddal fogsz kapni valami olyan infót, ami nem az, hogy a nigériai herceg lánya vagyok, hanem valamilyen...
Hanem releváns, amire nagy ipori. Valószínűséggel igen, így van. Fogok kattintani, igen, és megadok mindent. Értem.
Így van.
Jó, hát érdekes ez a világ, de a kedvencem mégis a Chaos GPT. Az megvan, Gabikám?
Hát igen,
az komoly?
Extra. Ez egy kicsit úgy vagyok ezzel, a Chaos GPT az egy olyan változata ennek a ChatGPT-nek, fut valahol egyébként ez a modell, rákerestek, megtaláljátok, ami az AutoGPT megoldáson alapul, ami egy olyan dolog, ami folyamatosan saját magát pörgeti, ad magának fel kérdéseket, és a válaszok alapján újabb kérdéseket, és akkor így pörgeti saját magát az AutoGPT, és a Chaos GPT az ennek egy ilyen gonosz megvalósítása, ami azt tűzte ki célul, hogy az emberiségnek a minél kisebb erőforrással történő minél hamarabb elpusztítása, és a világuralom a robotok által, komolyan meggooglizod, megtalálod,
de hogy ez az ő célja. Ez milyen módon
de ezt valaki komolyan elérni. Gondolta? Vagy ez csak egy médiahely?
Ez a rendszer, ez hónapok óta fut, igen, és akkor így saját magát pörgeti, és próbál fogást találni ezen a kérdésen. És szerintem ez ugye ilyen félelmetes, meg minden, de valójában egyébként szerintem nem az annyira, mert nem fog különösebben olyat mondani, amit az emberiség már nem tudott volna ezzel kapcsolatban. Itt inkább azt érzem, én mindig ezzel kapcsolatban ilyen kicsit ilyen pozitívnak érzem amúgy furcsa módon ezt az egész dolgot, mert hogy valóban kell erőltetnünk a technológiát, meg valóban meg kell próbálnunk az ilyen biztonsági kockázatokat időben kiszűrni, tehát ha ilyen nagyon durva modellek futnak, és közben az emberiség meg akkor így majd így tud ezzel valamit kezdeni, akkor az előbbre vagyunk, mint hogyha egyszer csak ránk esik a semmiből egy sokkal fejlettebb, mondjuk nem tudom, 10 év múlva, vagy 50 év múlva lesz valami hiperbrutál éjjel, és akkor ugyanezt a feladatot kapja, és nem jön rá felkészülve, akkor az nagyobb baj, mint most, hogy egy ilyen baby AI-nak a kezdetleges próbálkozásait már látjuk.
Oké, nagyon érdekes és megunhatatlan beszélgetés, de ma ennyi fért bele. Nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, és jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm, szép napot, sziasztok.
Szervusz. Kis Gergellyel, az Attractó ZRT alapítójával beszélgettünk egy kicsit a mesterséges intelligencia árny oldaláról.